Vendégünk a stúdióban továbbra is Szarka László történész, a Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, telefonszámon pedig 483-26-26. Mik a magyar kormány lehetőségei, egyáltalán milyen mozgásnak abban a tekintetben, hogy akár konkrét ügyekben, akár általános kormányzati politikai intézkedések tekintetében, hát a kétoldalú kapcsolatokban különböző hát lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a magyar kisebbség ne kerüljön kedvezőtlenebb helyzetbe?
Hát ugye a lehetőséget nagyjából a magyar kormány az elmúlt hetekben felhasználta. Ez egyrészt a közvetlen tárgyalás, ami nyilvánvalóan a legjobb megoldás. Ján Kubis, szlovák külügyminiszter nagyon korai budapesti látogatása mindenkit meglepett, és tulajdonképpen tényleg nagyon nehéz volt abba dönteni az új magyar külügyminiszter asszonynak, hogy ez a látogatás valóban jól előkészíthető-e. Voltak különböző értékelések, de a közvetlen tárgyalásokról soha nem szabad lemondani, azt hiszem, és azokat forgalmazni kell. Magyarország és Szlovákia között a legfelsőbb szinten tulajdonképpen évek óta hiányzik a tárgyalás.
Ugye itt a dilemma az, hogy ezzel lehet-e legitimálni azt, aminek a híreiről azért hall az ember.
Nyilván, de a tárgyalásokon lehet a leghatározottabban a véleményet is elmondani, és tulajdonképpen valamilyen olyan közös intézményrendszert létrehozni, amely például különböző konfliktus helyzeteket közösen kezelhet. Mert hogy a másik intézmény, amit szintén használt a Magyar Külügyminisztérium, a jegyzékek intézménye, ez tulajdonképpen könnyen válhat félreérthetővé. Míg az első alkalommal, amikor a magyar kormány szóta megnyilatkozásai ellen tiltakozott teljes joggal, azt hiszem, és egy összhangban azzal, ami az Európa Tanácsban, az Európa Parlamentben történt. Azt gondolom, hogy a videóklip ügyében már ez a jegyzék egy kicsikét túlreagálásnak tűnt. Tudjuk, ismerjük az internet természetrajzát, tudjuk, hogy tulajdonképpen bárki bármit föltehet, rengeteg szemét van rajta. Ezt egy ilyen szintre megemelni a jegyzékkel, ez tulajdonképpen kérdéses. Ha nyilvánvalóan a Magyar Külügyminisztérium...
Már hogy a diplomáciai szintre emelték ezt a...
Természetesen lehet, hogy a Magyar Külügyminisztériumnak voltak olyan információi, sőt, reméljük, hogy voltak olyan információ, hogy emögött valóban olyan szervezetek állhatnak egy ilyen anyag mögött, és Szlovákiában komoly, nagy létszámú, tehát több ezres létszámú neonáci csoportok vannak, amelyeknek a jelenlétére, a veszélyességére egy szomszéd ország fölhívhatja a figyelmet, főleg, hogyha saját nemzeti szimbólumait gyalázzák meg, de ezzel együtt lehet látni, főleg az azt követő válaszkép, és hogy tudnék Magyarországon a budapesti szlovák nagykövetség épületét vörös festékkel leöntötték, mármint valamelyik részét, meg hogy a ház elé a Nem felejtünk című feliratot fölírták, ez jelzi, hogy könnyen eszkalálódhat ez az egész. Tehát a konfliktusnak különböző, a verbális konfliktustól kezdődően különböző fokozatai vannak, és itt nagyon jó, hogy megállt, hogy a Magyar Külügyminisztérium államtitkára azonnal a követségre sietett, és úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet most kölcsönösen megpróbálják kezelni.
De a szélsőséges kijelentések ellen magyarul a magyar kormánynak mindenképpen élni kell a lehető leghatározottabb eszközökkel, még akkor is, hogyha a szlovák fél részéről nagyon gyakran az hangzik el, hogy hát ez nem kormány vélemény, hanem egy koalícióhoz tartozó politikai erő egyik vezetőjének
ez
a vélemény.
Biztosan teljesen jogos, és azt gondolom, hogy ebből tanultak is, vagy reméljük, hogy tanultak, bár két olyan partneréről van szó a szlovák miniszterelnöknek, amelyik tényleg nagyon nehezen kezelhető politikus hírében áll, és valójában azok is Mecsiár is és Szlota is. De én azt gondolom, hogy ez tényleg föltétlenül szükséges volt. Amire figyelni kell, hogy a magyar kisebbséget ért, illetve a jövőben érő támadások, inzultusok alapvetően a magyar koalíció pártjának a tiltakozásain keresztül jussanak napvilágra. Azt hiszem, hogy Magyarország ezeket az ottani reagálásokat kell, hogy támogassa. Veszélyessé is válhat az, hogyha Magyarország elébe megy különböző ottani híreszteléseknek, vagy ottani inzultusoknak. Ezt láttuk a Vajdaságban is, milyen nehezen kezelhető csak államten a helyi lokális konfliktusoknak az ügye. Nagyon fontos tehát az, hogy a magyar koalíció pártja kiépítse azt a rendszert, amellyel regisztrálja ezeket a sérelmeket. Az Antal doktrínának megfelelően ezeket az ottani állásfoglalásokat már azután nemzetközi szintre is emelheti, és támogathatja a magyar koalíció pártjának az észrevételeit.
Mikor érkezik el, vagy kell elérkezni annak a pillanatnak, illetve milyen konkrét intézkedések kellenek ahhoz, hogy a magyar kormány adott esetben európai fórumokhoz forduljon?
Hát azt gondolom, hogy az európai fórumok azzal, hogy az uniós képviselete Magyarországnak kiválóan működött ebben a dologban, akár a Durai Miklóst ért támadások, politikai és most már rendőrségi támadások is azt mutatják, hogy itt pártállásra való tekintet nélkül Őrsi Mátyástól Gál Kingáig gyakorlatilag mindenki egyetért abban, hogy a politikai véleményszabadságot korlátozni, főleg rendőrségi eszközökkel nem szabad, nem lehet. A magyar kormány tehát igazából tényleg azt hiszem nyugodtan megvárhatja azt a pillanatot, amikor súlyos jogsérelem éri a magyar kisebbséget, amikor közvetlenül kormányként fordulhat európai fórumokhoz. Jelenleg ennek a gyakorlata tulajdonképpen az Európa Parlamenti képviselőkön keresztül működik, jól működik. Egy további fontos eszköz a pártpolitika eszköze, ahogy a Hiller levél mutatja, ennek is lehet egy komoly nyomásgyakorló szerepe, hiszen a Fico vezette Smernek a teljes karanténba zárása az rettenetes nagy nyomást jelenthet a szlovák kormány vezető erejére, és hogyha...
Már hogyha az európai baloldal, még sok esetben kormányon lévő európai baloldalok, baloldali pártok helyezik ilyen karantén alá.
A nyár kellős közepén az Unió, vagy a parlament, az Európa Parlamentnek a szocialista pártjai részéről, de a néppárti frakció részéről is jelzi, hogy ez egy reális veszély. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a nyomásgyakorló eszközök pillanatnyilag elegendők. Ugyanakkor nagyon fontosnak érzem azt, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokban lehetőség szerint minél több közvetlen kapcsolatfelvétel történjék olyan fontos ügyekben, mint például a regionális fejlesztés, a határmenti együttműködés ügye, az, hogy most 45 helyen megnyitották a zöld határt Magyarország és Szlovákia között a közel 700 kilométeres határon, egy évvel a schengeni rendszer bevezetése előtt ez is jelző, hogy milyen hihetetlen sok feladat van például a határmenti kapcsolatok terén.
A magyar baloldalnak és a magyar szocialista pártnak egyébként milyen szerepe volt abban, hogy a Fico vezette Smer európai baloldali pártá vált, tehát hogy tagja lett az európai baloldali közösségnek? Ez egy olyan szívesség vagy számla, aminek az ellentételezését most adott esetben be lehet nyújtani?
Hát úgy gondolom, hogy igen, Kovács Lászlóék voltak ebben tekintetben nagyon kezdeményezők. Ficónak még ellenzéki képviselőként volt egy budapesti látogatása, amikor nyilvános előadást is tartott, és ahol hát érezhetően még nem egy szociáldemokrata hang szólalt meg, de a Magyar Szocialista Párt már támogatta az ő kezdeményezésüket, illetve az ő jelentkezésüket. Azt kétségtelen tény, hogy a Szlovákia politikai színpadáról hiányzott egy baloldal. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy ez a baloldal még nem az a baloldal, amely a nyugat-európai szociáldemokrata elképzelésének 100%-osan megfelel, főleg, hogy ilyen partnerséggel, vagy ilyen koalíciós közegbe játszották bele magukat, tehát Fico felelőssége hatalmas.
Hogy már hogy kijátszott a szociális demagógia mellett a nemzeti demagógiát.
Nemzeti demagógiát, és hogy ilyen két koalíciós partnert választott. Tehát innentől kezdve nem elég magyarázkodnia, innentől kezdve neki nagyon határozottan kézbe kellene tartania ezt a kormányt. És hát e tekintetben neki nagyon fontos az, hogy a szomszédságpolitika, ami egyébként benne van a kormányprogramban, igaz, nevesítve Csehország van benne, és Visegrádról általános szöveg hangzik el, de nagyon fontos lenne, hogy Magyarországgal különösen jó kapcsolatokat próbáljunk kiépíteni.
Ezek szerint a magyar külpolitika kezében talán a legnagyobb eszköz az a veszély, hogy Szlovákia elszigetelve érzi magát, elszigetelve érezheti magát külpolitikailag. Hogy éppen a magyar kisebbségek elleni fellépés miatt az európai szintéren egyfajta elszigeteltségbe kerül, vagy karanténba, ahogy ön fogalmazott.
Igen, itt nagyon kétélűvé válik, tehát itt nagyon jó érzékkel kell majd megtalálni azt az egyensúlyhelyzetet. Tehát nyilvánvalóan nem szabad engedni semmifajta nacionalista demagógiának, semmifajta erőteljesebb fellépésnek, amely a magyar kisebbség érdekeit, jelenlegi pozícióit érintheti. Ugyanakkor nem lehet érdeke Magyarországnak az, hogy Szlovákia elszigetelődjék és elkezdjen vagdalózni egy olyan szomszéd, amely kiismerhetetlen, amely magába zárkózik, az tulajdonképpen nagyon veszélyes szomszéd, főleg ebben az időszakban, amikor tényleg arról van szó, hogy ezek az államhatárok, amelyek 80-90 éven keresztül lehetetlenné tett az érdemi emberi kapcsolattartást, nem csak az államközi kapcsolattartást, hogy itt ebben a kritikus helyzetben, ebben a nagyon fontos helyzetben megszűnjünk közvetlen partnerként együttműködni.
Vendégünk a stúdióban Szarka László történész, a Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.